Már elkészültem a lelki gyakorlat anyagával, amikor rájöttem, hogy nincs szíve. És akkor elkezdtem imádkozni, hogy mi legyen a címe, és eszembe jutott az a pillanat vagy helyzet, amikor megkaptam a püspöki kinevezésemet. Ez most már 6,5 éve volt, és azt mondták a nunciatúrán, hogy itt van a Ferenc pápa kinevezése, olvassam el, és aztán menjek el imádkozni, és ha imádkoztam, akkor adjak választ, hogy elfogadom, vagy nem. És én akkor azt mondtam, hogy dehogy megyek imádkozni, erre nagyot néztek, hanem egész éjszaka imádkoztam. Ugyanis tudtam, hogy baj van, mert nem mondták meg. Mikor megkérdeztem, hogy miért kell mennem a nunciatúrára hétfőn 11 órára, azt mondták, hogy nem mondhatják meg. Addig mindig megmondták, ha valami dolgunk volt, és akkor már elkezdtem nagyon izgulni, hogy baj lesz, és akkor egész éjszaka nem aludtam, imádkoztam, és amikor átvettem a kinevezést, utána teljesen nyugodt voltam, egészen addig, amíg az autópályára nem értem. És akkor ott hirtelen rám tört a félelem, a kétségbeesés, hogy most mi lesz? Eddig mindent megúsztam, mármint a nyilvánosságot, a közszereplést, a sajtót, vagy csak annyi volt, amennyit én akartam plébánosként, de hát most ezt nem lehet megúszni. Ki kell állni, stb., és hát nagyon féltem. És hívtam a Szent Lelket, és akkor ez az ének jött, hogy meghívtál, hogy vízre léptek, és én hangosan elkezdtem énekelni a kocsiba, senki nem hallotta, csak a Szentlélek meg az Úr Jézus. És akkor erővel meg örömmel töltött be, és olyan békét adott, hogy aztán utána már úgy maradtam, mind a mai napig. Én abszolút ellentmondásos sokak szemébe, én boldog püspök vagyok. Nem azért, mert püspök vagyok, hanem mert boldog püspök vagyok, mert az Úr Jézussal és a Szentlélekkel végezhetem a szolgálatomat, és igazából az a gyönyörű, amit ők végeznek. Én asszisztálok, segítek nekik, és igyekszem nem elrontani a munkájukat. Ha nagyon bele akaszkodok, akkor mindig elrontom. Így lett aztán a lelki gyakorlatnak a címe, a meghívtál, hogy vízre lépjek. Ennek a lelki gyakorlatnak ehhez a lelki gyakorlathoz két forrást használtam a Szent Lelken kívül. Az egyik a Magyar Kurír által kiadott könyv 2020-ban jelent meg, Fábio Rossini, Istennek semmi sem lehetetlen. Az újrakezdés művészete a Teremtés könyvének első fejezete alapján. Ez az egyik forrás, a másik pedig Timothy Radcliffe domonkos atyának a könyve, a Vesd bele magad. Ez a keresztség és a birmála szentségéről szól ez a könyv, és ezeket használtam forrásként. Az emberiségnek egyharmada meg van keresztelve. És a nagy kérdés, hogy miért nem változtattuk meg a világot? Lassan megkapjuk a népszámlálás adatait, amiben kiderül, hogy hányan vallották magukat kereszténynek vagy katolikusnak. Szerintem az ország egyharmada annak vallotta minimum magát, de lehet, hogy tévedek, régebben többen mondták, hogy katolikusok vagy keresztények, most nem tudom. Papíron sokan vagyunk. Miért nem változik a világ? Miért nem látszik meg az, hogy ennyi keresztény van? Persze vannak válaszok, mert sokan megszokásból vannak az egyházban, sokan hagyományőrzésből, vagy formalitásból, Nagyon sokaknak a legfontosabb, hogy legyen papírjuk róla, mert akkor nem fog megesketni bennünket a pap, hogyha nincsen papírunk arról, hogy meg vagyunk keresztelve vagy birmálva. Az első keresztényeknek élet-halál kérdése volt, hogyha megkeresztelkedtek. A világ bizonyos tájain ma is élet-halál kérdése. Megdöbbentő tapasztalat, hogy miközben Európába vagy nyugaton fogy a keresztények száma, nem csak a katolikusoké, a keresztények száma a világnak azon a részein, ahol üldöznek bennünket, mészárolnak bennünket, nem fogy a keresztények száma, hanem növekszik. Nemrégen tartottam egyetemistáknak fórumot, és ott valaki megkérdezte, hogy hova tűntek a férfiak az egyházból? Túl sok a nő. Ez nem bántásból hangzott el, csak a statisztika ezt mutatja. És én két választ adtam. Az egyik, hogy nincs tétje a kereszténységnek. Tehát bárki lehet keresztény, anélkül, hogy tétje lenne. Nem kell megváltozni az életünknek, templomba kell járni, jól kell viselkedni, ha tudunk, de ha nem, akkor majd megoldjuk. És nincs megtérés. Tehát nem azzal kezdődik a kereszténység, hogy döntöttem Krisztus mellett, és követni akarom őt, hanem megkereszteltek bennünket, de nem hoztunk döntést. Engem is csecsemőkorba kereszteltek, annyira féltek a szüleim, hogy elkárhozok, hogy amikor megszülettem a tapolcai kórházba, és vittek haza a szülőfalumba, közben volt a Máter, zalahalápi templom, és bementek, engem szekérrel vittek haza, nem mentővel, hanem lovas szekérrel, megálltak a plébánián, és bementek a plébánoshoz, hogy azonnal keresztelje meg, mert ki tudja, hogy élje még, mire hazaérünk. És ha nem vagyok megkeresztelve, akkor el fog kárhozni. És ezért én nem tudom, hány napos koromban már keresztény lettem, de igazából tétje a kereszténységemnek, személyesen nekem, akkor lett, amikor ezért üldöztek. Például, amikor általános iskolában rendszeresen üldöztek azért, mert hittanra beiratott apám, fizetett azért az osztálytársaimnak, hogy egy órán keresztül gúnyolódjanak rajtam. Nekem ki kellett állni az osztály elé, és egy órán keresztül gúnyoltak, nevettek, kinevettek, megaláztak, iszonyúan fájt. Édesapám pedig csak annyit mondott, amikor hazamentem bőgve, hogy nézd meg az ő életüket, és nézd meg a miénket, aztán döntsél. Maradtam. De igazából akkor lett tétje a kereszténységemnek, amikor elvittek a büntetőezredbe, miután jelentkeztem a püspöknél, hogy pap szeretnék lenni, és papírom volt arról, hogy én alkalmatlan vagyok, nagyon büszke voltam erre, hogy alkalmatlan vagyok a katonaságra, mert 47 kiló voltam, és testileg fejletlen, a varsói szerződés hadseregébe nem illettem bele, egészen addig, amíg nem jelentkeztem papnak. A püspök újra, még püspök fölvett, és le kellett adni a kiegnek, a kiegészítő parancsnokságnak, hogy kiket vett fel, azonnal újra soroztak. És én boldogan vittem a papíromat, hogy én alkalmatlan vagyok. És az volt az első nagy meglepetésem, hogy a tiszt elkérte, és azt kérdezte, hogy azt mondta, hogy ha azt mondja, hogy pap akar lenni, akkor ez a papír érvénytelen. Ha azt mondja, hogy nem akar pap lenni, akkor ez a papír érvényes. Válasszon. Mondtam, hogy pap akarok lenni. Összetépte, és elvitte katonának a büntetőezredbe, és én ott értem meg a katonaság alatt egy hónappal a bevonulásom után, tétje lett a kereszténységemnek. mert komolyan vettem az evangéliumot, elkezdtem szó szerint megélni 18 éves fejjel, ahogyan akkor én értettem a 8 boldogságot. Elkezdtem megélni, és ebből az lett, hogy az egyik ajándék az lett, hogy a Jóisten elvette a szorongásomat és a félelmemet, mert folyamatosan féltem és szorongtam, mert pici voltam, sovány voltam, és bárki megverhetett, és meg is csinálták. Vonzottam az erőszakot. És amikor ezt megtettem, hogy azt olvastam, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, hát nekem kell a mennyek országa. Úgyhogy döntöttem, hogy akkor én szegény leszek, és a szegénynek nincs semmije szerintem, ez volt a véleményem, csak az, ami rajta van, a többi nem, nincs neki. Úgyhogy kiosztottam, ami volt, és ez erre válaszként a Jóisten elvette a félelmemet és a szorongásomat. Soha nem ismertem ezt. 18 évesen volt először az, amikor azt éltem meg, hogy nem félek és nem szorongok. Ez az ő válasza volt arra, hogy én úgy döntöttem, hogy megélem az evangéliumot. És aztán utána jött az üldöztetés boldogsága, mert rovancsoltak, és hát nem volt semmi. Úgyhogy azonnal bezártak a fogdába, és én boldog voltam. Azért, mert azt olvastam, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, és boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, és én nagyon boldog voltam. És aztán arra meg különösen boldog voltam, hogy fegyveres őr vigyázta az ima időmet, senki nem zavarhatott. Amíg én bent voltam, mindig annyit imádkoztam, és annyit olvastam a Bibliát, amennyit akartam, mert senkit nem engedtek be hozzám. Az, hogy fordítva kellett volna gondolnom, hogy nekem föl se merült, mert boldog voltam, hogy Jézusért üldöznek. Így kezdődött a kaland, aminek még nincs vége. Nagyon nagy kaland püspökként Krisztus követőnek lenni. Nagyon nagy kaland püspökként a Szentlélekre figyelve engedelmeskedni az indításoknak. Ennél szebb kalandot senkinek nem kívánhatok, úgyhogy szerintem ez nem csak a papoknak fenntartott külön út, vagy a szerzeteseknek, hanem a házasoknak is. Keresztény házaspároknak, vagy családoknak is. Nincs tétje. Nagyon sok esetben semmi tétje nincs a kereszténységünknek. Nincs következménye annak, hogy ha másképp élünk, vagy illetve ha nem élünk az evangélium szerint.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.